Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 105. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük el. Adjatok hálát az Istennek! Keressük meg. 65. Zsoltárunknak énekeljük el az első 4 versszakát. Így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáltása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Pál levelét a rómaiakhoz, a rómaiakhoz írott levél harmadik részéből, a 21. verstől a fejezet végéig. Őbe hallgassuk meg. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, hogy a mostani időben megmutassa teljes igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéletet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla, inkább érvényt szerzünk a törvényben. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy itt lehetünk-e hajlékban. Köszönjük a te szeretetedet, és köszönjük a te igazságodat. Köszönjük, ahogyan megmentettél és megmentesz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te az élet mellett, az élet megváltása mellett jelentél meg, amikor eljöttél a földre. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy felemelsz beteg ágyról, és megvigasztalsz bennünket gyászunkban. Kérünk, Urunk, ezen a mai napon fiataljainkért, akik néhány perc vagy óra múlva állnak majd meg előtted, hogy vallást tegyenek, hitvallást mondjanak rólad. Szólj hozzánk igéddel, kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésre, 370. énekünk első verszakát énekeljük el. 370. énekünk első verszakát énekeljük.
Yeah.
Köszönöm Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánunk hirdetni. Írva található a felolvasott Szentlélekben Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 3. részben, a 23., 24., 25. és 26. versekben. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Amen. Foglaljuk el helyüket. Kedves testvérek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelét az elmúlt hónapokban egy-egy alkalommal már hallottuk Isten tiszteletünkön, és most a bibliaolvasó vezérfonal szerint összességében, folyamatában is olvashatjuk, és majd Isten bizonyára megengedi nekünk, hogy abból, amit ebben a levélben az első gyülekezetek egyikének, talán a Rómában élő keresztényeknek mondott, az teljes egészében mi magunk is láthassuk, mi magunk is hallhassuk, és mi magunk is megérthessük. Így kezdtem talán januárban az ige hirdetést, hogy a rómaiakhoz írott levélnek van egy olyan különlegessége, mely az egyház életében, emberek életében mindig valami hatalmas megújulást hozott, egyfajta fordulatot jelentett, és ennek következtében az egyház megváltozhatott. Úgy a személy, mint a közösség megkapta ennek az áldását. Némiképpen zavarban is vagyok azért, mert e kettő feszül bennem, hogy egyfajta folyamatosságot is lássunk a levélben, és a mai napra rendelt ige, hiszen a teljes második rész úgy tűnik, mintha kimaradna. Nem szándékos ez, és nem azért van, mert kerülgetem, mint macska a forró kását, hiszen a második részben nagyon határozottan, kőkeményen beszél arról Pál apostol, hogy hol is áll az ember. Mi az embernek a bűne? Egyik lelkész barátom mesélte, amikor ők a gyülekezeti bibliaórákon a rómaiakhoz írott levelet vették, akkor egész egyszerűen a rómaiakhoz írott levél első részeit olvasva többen a gyülekezetből elkezdtek sírni. Többen a gyülekezetből azt mondták, ezt nem bírjuk tovább, tiszteletes úr. Hogy mennyire leleplezően, mennyire őszintén, mennyire határozottan, mennyire nyíltan beszél Isten a bűnről. Ezzel nem lehet együtt élni, tiszteletes úr. És azért vagyok zavarban, mert az előzmények nélkül, most a bibliaolvasó kalauz szerint a 3. résznek a záró gondolata fogalmazódik meg, amelynek a bevezetése is utal az előzményekre, most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Azaz a valós és helyes önértelmezés, bűnlátás, bűnfelismerés után, amikor az ember csak azt tudja elmondani, hogy mindnyájan vétkeztek, egy sincs közülük, akin ott lenne az Isten dicsősége. Mindenki hiával van Isten örökkévaló közösségének és dicsőségének. Egyszer csak meg kell szólalni az Istennek. Tudom jól, hogy itt úgy tűnik, mintha Pál apostol szólalna meg, de nem.
a nagy mélység után, a nagy csönd után meg kell szólalni az Istennek. Isten az, aki szeretne változást adni. Úgy hiszem, az egyéni életünkben is sokszor vagyunk így, ha próbatételek után, a próbatételek alatt, a bűnök sodrásában, ahogyan élünk, a csend azért nehéz a ma embere számára, mert nem tud elmenekülni önmaga elől. Ez a felgyorsult életvitel, ez még azt is megpróbálja velünk elhitetni, hogy nincsenek hibáink, hogy szépek vagyunk, egészségesek vagyunk, mindent elkövethetünk azért, hogy maradandóká legyünk, és mivel annyira felgyorsult körülöttünk a világ, az élet, nem hisszük el, nem látjuk meg, hogy milyen bűneink, milyen hibáink vannak. Azt hiszem, hogy a legtöbb ember azért nem szeret valamilyen csendességet tartani, legyen az egyéni csendesség, legyen az közösségi csendesség, legyen az bármilyen csendes hét, mert ott önmagával találkozik. És ez teher. Hogy akiről azt gondoltam, hogy szép, az nem is annyira szép. Akiről azt gondoltam, hogy annyira egészséges, egész, az nem is annyira egészséges. Akiről azt gondoltam, hogy az életet valahogyan egyensúlyozva éli, és a jobbik döntésekben van benne, a sokszor elbukott. És ebben a csendben ez a teher mind ránk hullik vissza. És ebbe bele lehet pusztulni. Bele lehet pusztulni. Ha nincs Isten szava, ha nincs Isten életbe vágó igéje, ha nincs Isten közbeszólása, akkor menthetetlenek vagyunk. Így szólal meg. Ebben az összefüggésben lássátok és halljuk ezt a néhány sort. Hogy is van az? Istennek most haragja van, vagy Istennek kegyelme van? Hogy is van az? Isten valami fajta igazságról beszél? De mi az igazság? Mi az igazság az élettel kapcsolatban? Eljutottunk már odáig, hogy az igazságnak nem két oldala van sokszor, hanem három oldala, meg négy oldala. Most már nem érméről beszélünk, hanem különféle testekről beszélünk, amely testeknek több oldala van. Mi az igazság, ami életünkkel, mi az igazság, ami bűneinkkel kapcsolatban? Most, kedves testvérek, amit először meg kell látnunk ebből az igéből, az az, hogy Isten igazságát nem keverhetjük össze azzal az igazsággal, amelyet mi magunk valamilyen törvénnyel védelmezünk, és a bíróságaink képviselnek. Mert a világi igazságszolgáltatás mindenkinek azt adja, amit megérdemel. Vitatkozhatunk azon, hogy jogosan vagy jogtalanul érdemli meg, de sok esetben a jogszolgáltatásnak, a közösségi gondolkodásnak a következménye az, amit valakinek hordoznia kell. A világi igazságszolgáltatás bünteti a bűnöst, méghozzá úgy, hogy a bűncselekménynek a súlyát értékeli. A súlyosabbat súlyosabbal, az enyhébbet vetik enyhébbel. Ha Istennek ilyen fajta paragrafus rendszer szerint kellene mérlegelni a mi életünket, akkor ki kell mondanunk, megpecsétlődött a mi sorsunk. Akkor az ő haragja alatt vagyunk. Akkor retteghetnénk Isten bosszúállásától, retteghetnénk tele félelemmel, mert akkor meg kell semmisülnünk. Így olvastuk, így hallottuk, mert mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének. De Isten mégis valami más tesz. Isten mégis valahogyan máshogyan fordul meg. Isten igazságot szolgáltat, igazságot hirdet. Nagyon fontos kérdéshez, kedves testvérek, hogy mit is jelent Isten igazsága? Mi a megigazulásnak a forrása, és mi a megigazulásnak az alapja? Hogyan lehetséges az, hogy Isten megigazítja az istentelent? Bizonyára ti magatok is, én most kimásoltam magamnak néhány igeverset ezzel kapcsolatban. Egy magyarázó gyűjti össze ezeket az ige helyeket. Fel tudnátok sorolni, hogy Isten hogyan parancsolta meg az Ószövetségben azt, hogy az igazakat mentsék fel, a bűnösöket pedig marasztalják el. Mi sem nyilvánvalóbb a szemed szemért, fogad fogért elven az Ószövetségben, mint hogy az ártatlan embert ártatlannak kell nyilvánítani, a bűnöst pedig bűnösnek. Ilyeneket olvasunk. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Továbbá, jaj azoknak, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. És ezt olvassuk, amikor Isten önmaga kijelentését fogalmazza meg, én nem adok igazat a bűnösnek. Mások pedig a mózesi könyvben nem mentem fel a gonoszt. Isten ezeket az igéket egészen következetesen és egészen konkrétan fogalmazza meg az Ószövetségben. És nincs arról szó a felolvasott igében, testvéreim, hogy Isten átgondolná a korábbi szavát. Azt olvastuk, most egy picit figyelmeztetlek benneteket, hogy a törvény és a proféták erről tesznek bizonságot. A törvény és a proféták itt egészen konkrétan a Szentírást jelenti. A zsidó gondolkodásban a Szentírás ószövetségi része az három csoportra osztható. Volt a törvény, voltak a proféták, meg az egyéb iratok. Most az egyéb iratok hiányzik ebből a felsorolásból. Azt mondja, hogy a bűn következményéről, amikor Isten kijelenti azt, hogy ő nem menti fel a gonoszt, erről beszél az Ószövetség. A mózesi törvény, és erről beszélnek a proféták. Fiataljainkkal tegnap ti magatok is hallottátok, hogy megtanultuk, hogy honnan ismerhetjük meg leginkább a mi bűnös voltunkat. A felelet pedig az, hogy Isten törvényéből, a 10 parancsolatból. Itt van az a testvérem, biztos nem haragszik meg, amikor az ő személyes bizonságtételét mondom, amikor ifjúként valaki oda tartotta elé a törvényt, a 10 parancsolatot. Mondd, meg tudod-e tartani az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik parancsolatot? Mondd! Van-e egy közül-e, amit meg tudsz tartani? Isten törvénye ugyanis szembesít. Akkor miként állíthatja Pál? Miként tehet bizonságot arról, hogy Isten, amit megtilt, amit korábban soha nem tenne, azt megigazítja? Miként mondhatná Pál azt, hogy aki megigazítja a gonoszokat, Így is mondhatnánk, aki igazzá teszi az igaztalanokat. Ez merő képtelenség. Isten cselekedhetne ilyen hamisan? Hiszen akkor a feje tetejére állítaná az erkölcsi rendet. Ez hihetetlen. Legtöbbször mi megmaradunk az Ószövetségnél, és azt értjük meg belőle pusztán, amit magunk megérthetünk a magunk logikájával. Az lehetetlen, hogy a bűnös igaz legyen. Most pedig Isten kijelenti ezt. Kinyilvánítja. Azért, mert a megigazításnak a forrása Isten kegyelme, mondom még egyszer, és a megigazolásnak az alapja Jézus Krisztus és a kereszt. Ez az, amivel mi emberek nem tudunk számolni, ez az, amivel mi emberek nem tudunk semmit sem tenni. A kegyelmet leginkább úgy szoktuk magyarázni, és úgy szoktuk kifejezni, mint amikor elengedi valaki az adósságunkat. Jézusnak van erre egy példázata, a Szentírásban olvassuk, hogy van egy ember, aki hatalmas adósságot halmozott fel, 10 000 talentummal volt adósa az ő urának, és magához rendelte az ő ura, és az ember elkezdett rimánkodni, könyörögni, felajánlotta a saját maga szolgálatát, felajánlotta a saját helyzetét, lehetőségét, felajánlotta persze a családját, hogy majd ők kipótolják ezt az adósságot, meg a saját rongyos életét is, hogy majd eladja őket, hát ha kitelik belőle, ha megfizethetetlen. És akkor azt mondta ez a gazda neki, ez az úr, eredjél és többé nem tartozol semmivel. Isten igazságának, a megigazulásnak az alapja ez a kegyelem, amelyben nem mi teszünk valamit, nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedetünk. Nem arról van szó, hogy Istent meghatják a mi könnyeink, a mi odaszánt életünk, a mi nagylelkű felajánlásunk, hogy akkor pusztuljon a családunk, meg pusztuljunk mi magunk is. Hanem Isten azt mondja, hogy elengedek mindent. Tudjátok, hogy van ez, értjük a mai világban, időkben, teljesen profi minden háziasszony és profi minden házi gazda, minden férfi ember abban a kérdésben, hogy mi az az adósság, mi az az elengedés, mi az a konszolidáció, hogyan lehet családokat megmenteni, hogyan kellene megmenteni a csődtől, a teljes bedőléstől. Azt tanácsolják pénzügyi szakemberek, hogyha valakinek hatalmas adóssága van, akkor tárgyaljon róla a bankkal. Ütemezzék át az adósságot, kérjen könnyítést, tegyen be valami egészen mást. De ennek az egész folyamatnak az az értelme, hogy megmarad belőle valamennyi. Hiába próbáljuk úgy magyarázni, hogy ebben mindenki jól jár, ebben mindenkinek lesz vesztesége. A legkisebb károkkal akarja az adósság rendezést, ha megoldani a világ, az ember. Mindenki vállaljon részt belőle, de ez nem azt jelenti, kedves testvérek, hogy mindent elengednek. Hanem, hogy lehet, hogy a zömét, lehet, hogy egy kisebb részét elengedik, és akkor könnyebbül a teher, ahogyan szoktuk mondani az ének szalával. Isten nem azt mondja, a kegyelem soha nem ilyen, hogy egy picit megtart magának, hanem önmagát odaadja teljes egészében. Elengedett mindent. Eredjel nem tartozol semmivel. Sok vita van, vagy sokszor, ha nem is vitatkozunk, de hangosan beszélgetünk és gondolkodunk arról, hogy Istennek milyen hatalma van, idegen szóval azt szoktuk mondani, hogy Istennek mi a szuverenitása, mi az, amit megtehet, és mi az, amit megtart magának. Hol van a szerepe, a helye az ember megváltásában Istennek és az embernek? Most ez a felolvasott ige egészen konkrétan és egészen tisztán elmondja, hogy Isten teszi ezt. Amikor kegyelmet gyakorol az Isten, az nem az ember érdeméből van, hanem Isten akaratából van. Teljes egészében. A megigazulásnak a forrása nem én vagyok. A kezdeményezője sem én vagyok, hanem az én Uram, Jézus Krisztus. Mert a megigazulásnak az alapja, ha tovább lépünk a forrástól, tovább lépünk az alapig, akkor Jézus Krisztus. Azt mondtuk, és azt mondtam az előbb, hogy balgasság azt hinni, hogy Isten megváltoztatja az akaratát. Balgasság azt gondolni, hogy Isten most már nem vallja azt, hogy nem mentem fel a gonoszt. Isten ma is ezt vallja, nem mentem fel a gonoszt. Csak hogy Krisztus meghalt értünk, istentelenekért. És itt van a megigazulásnak a forrása. Az alapja Isten kegyelme, ingyen kegyelme, Jézus Krisztus áldozata, keresztje pedig megigazítja az istentelent. Kedves testvérek, kereszt nélkül nem lehetne igazolni a vétkesek megigazulását. Az merő etikátlanság lenne, merő képtelenség volna. Isten azért igazítja meg az istentelent, mert Krisztus meghalt értünk. Ezért nem balgasság, ezért nem bolondság az, hogy Isten a bűnöst nem menti fel, de megigazítja, mert az ítéletet végrehajtotta az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül. Tudjátok, az egyik magyarázó azt írja, hogy a kegyelem az a büntetés elengedését jelenti, a megigazítás pedig azt, hogy nincs alapja az ítélet kihirdetésének. Itt nem a mi igazságunkról van szó, hanem Isten igazságáról van szó. Azt mondja, a kereszten lesz nyilvánvalóvá minden ember számára, hogy Istennek mi az igazsága. Isten nem menti fel a gonoszt, hanem fiában odaszegzi a keresztfára. Azért, hogy az az ember, az a gyermeke, aki ma él, erre az igazságra hivatkozva mégis igaznak legyen nyilvánítva. Kereszt nélkül nem tudjuk, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt, és mennyire szeret bennünket. Talán már értitek, testvérek, hogy itt nem az igazságszolgáltatás mai állapotáról van szó, hanem Istennek a titkáról. E néhány sorral kapcsolatban a magyarázók azt mondják, hogy talán az apostoli iratok legfontosabb és legfontosabb evangéliumát fogalmazzák meg. Azt, hogy Isten újjátesz bennünket Jézus Krisztus által. Igaznak nyilvánít téged, akire ráterhelődik minden bűnöd, egyedül és kizárólag Jézus Krisztusért, az ő haláláért és feltámadásáért. És tudjátok, mit jelent ez, testvérek? Azt jelenti, hogyha reggelente odaálltok a tükör elé, és talán a legtöbben már nem csak azt látjátok, hogy milyen előnyös az, ahogyan Isten megformált bennőtöket, talán már látjátok az őszülő halántékot is, látjátok azokat a szarkalábakat, amelyek nem voltak még ott néhány évtizeddel azelőtt. Talán azt is látjátok már, hogy az a tetrekészség erő, amely meghatározta az ifjúságot, amely éjt-nappallá tett, egy picit odébb van. Amikor meglátod saját magadat, és már nem biztos, hogy a belsejében is gyönyörködsz, akkor Isten kinyilvánítja azt, hogy én érted is meghaltam. Amikor az ember azt mondja, hogy nincs bennem már semmi, ami gyönyörűséget okozna, Isten azt mondja, hogy a szemem fénye vagy. Isten azt mondja, kegyelmezek neked, te agyonhajszolt, stresszben élő ember, aki ügyeit szorongattatásai közepette, nem látod a fától az erdőt, én vagyok az az ember, akit Isten felszabadít minden idegen uralomtól, minden idegen fennhatóságtól, és hazavezet, hogy nála oltalmat tanáljak. Íme, az Istennek ilyen drágák vagyunk, és ezt jelenti a kereszt. Persze azt kérdezitek, hogy nem örülünk korán? Úgy tűnik, mintha Isten igazsága elárasztana bennünket minden jóval. Nincsenek mégis valamilyen feltétele, következménye, része az életünkben? Most, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy ha nem is feltétele van, de következménye mindenféleképpen, ez pedig a hit. A Krisztusban való hit által mindenki számára, aki hisz, Isten kinyilatkoztatja az ő igazságát. Kétségtelen, hogy a vele való kapcsolatunkat mégiscsak a hit dönti el, és ez Isten munkájának a következménye. De Isten a hitet soha nem valami kényszerként adja, nem valami hatalmas teherként, nem valami kegyes teljesítményként, amelyet fogcsikorgatva kell valahogyan kipréselnünk magunkból, hogy aztán majd valami több ajándékot is kapjunk, és részesei legyünk teljes igazságának. Isten egészen egyszerűen önmagát kívánja adni, hogy elfogadjuk, hogy helyettünk cselekszik, hogy Krisztusban érettünk szenved. Isten szeretné nyilvánvalóvá tenni hitáltal, hogy Krisztusban minden bűnömmel leszámolt, és minden bűnömet egyszer s mindenkorra elrendezte. Békességünk van az Istennel, ahogyan a rómaiakhoz írott levélben olvassuk. És aki hinni képes, aki megtartja és meghallja Isten igéjét, az egészen biztosan tudja azt, hogy mennyi mindent készít neki, mennyi ajándékot ad, és mennyi munkája lesz a hétköznapi életben. A hit az ugyanúgy ennek az életnek a része, mint ahogyan a kegyelem, és mint ahogyan Jézus Krisztus. Nem véletlenül foglalták össze a mi őseink, a reformátorok, néhány pontban a mi gondolkodásunkat, a mi életünket, amikor azt mondták, és talán erről mindről esett szó ezen a mai napon, hogy egyedül hitáltal, egyedül Jézus Krisztus, egyedül a Szentírás bizonságtétele alapján, és egyedül kegyelemből van nekünk üdvösségünk. És ezért egyedül Isteni a dicsőség. Amen. Válaszoljunk testvérén fennállva az igére. Négyszázhatvankilencedik dicséretünket keressük meg. 469. dicséretünk mind az 5 verszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Sokszor nehéz szavakat találunk arra, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Azt az embert, aki elbukott, elesett, akinek nincs reménysége, nincs mentsége, akit valóban a világi igazság szolgáltatásban örök időkre el kellene ítélni. Csak sokszor lelkiismeretünk eltakarja mindazt, akik vagyunk. Nem kívánjuk, Urunk, hogy minden rejtett dolgunk abban az értelemben kerüljön napvilágra, hogy megrántsuk a válunkat, hanem azt kérjük, hogy kerüljön eléd, és köszönjük, hogy te megváltasz bennünket. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te saját igazságodat nem tartod meg magadnak, hanem odaadod, odajándékozod. És köszönjük, hogy hitáltal a miénk lehet. Urunk, tudjuk azt, hogy a te kegyelmed és megigazításod az elvégzi teljes egészében az emberi életnek változását. Sokszor türelmetlenek vagyunk, máskor pedig gőgösök, hogy már készek lennénk. Végezd el ezt a munkát, és add, hogy folyamatosan kapcsolatban lehessünk veled. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk betegjeiért. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te felemelsz a kórházi ágyról. Köszönjük, hogy gyógyító Isten vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, a terhet hordozókért, testvérünkért, akire a gyász fájdalma és terhe egyik pillanatról a másikra szinte rászakadt. Erősítsd, vigasztald. Hadd neki evangéliumodat, Jézus Krisztust újra és újra. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, az otthonaiban gyógyulókért, kérjünk, hogy te légy velük is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pedagógusokért, könyörgünk, Urunk, az ő munkájukért, életükért. Áld meg még néhány napot, hetet az iskolákban, óvodákban. Imádkozunk hozzád, Urunk, az érettségi szóbeli vizsgára készülőkért. Könyörülj rajtuk is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a hirdetéseket, foglaljuk el helyünket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Kedves testvérek, köszönöm azt a sok segítséget, amellyel az elmúlt napokban személy szerint családunk felé fordultatok. Nagyon jól esett, és nagyon hálásak vagyunk érte. Örömmel jelzem gyülekezetünk minden tagjának, hogy feleségemet kiengedték a héten a kórházból. Otthon van, jól van, lábadozik, és nagyon várja már, hogy újra gyülekezeti közösségbe is jöhessen. Szeretném megköszönni testvéreimnek a múlt vasárnapi segítségét és munkáját. Köszönöm a szervezést, köszönöm, hogy szép méltó körülmények között fogadhattuk a Szigeti Kiskör presbiterjeit, és köszönöm a sok süteményes adományt is, amellyel testvéreim az alkalmat meggazdagítottak. Én magam előrültem, de hátul úgy számolták, hogy 60 fő felett voltunk egy picivel, talán nem voltunk 70-en, de 60 fő felett voltunk. Nekem valaki 62 főt mondott, nagyjából ez így lehetett. Az Úristen a jó időt is hozzárendelte. Az biztos, hogy nem volt forróság, egy nagyon pici harmat volt, de az udvaron szép rendben lezajlott a szeretett vendégség is. Köszönöm szépen! Én magam azt mondtam, ezen elcsodálkoztak presbiter testvéreim, hogy szerintem ez is egy mérföldkő volt a gyülekezetünk életében, hogy a környék református közösségeit, ezzel a környék ez egy furcsa dolog, mert itt van a szomszédunkban mondjuk Pirisvörösvár, és ő már területileg nem ehhez a körhöz tartozik, de mégis a mi kiskörünk lelkipásztorait és presbiterjeit egy nagyon szép és nagyon komoly alkalman vendégül láthattuk. Pecsuk Otto lelkipásztor testvérem bizonyságtételéből engedjetek meg egy gondolatot, amit az Úristen nagyon a szívemre helyezett általa, és szerintem ezt sok esetben elő kell, hogy vegyük, amikor a Szentírással kapcsolatban azt mondta, ez nagyon ilyen tankönyvszerűnek tűnik, de ha átgondoljátok otthon, akkor megértitek, a Szentírás az a szent könyve a világnak, amely bármelyik nyelven Isten üzenetét hordozza. És nem kell ahhoz megtanulnunk egy idézőjelben szent nyelvet, hogy megértsük Istenünknek az üzenetét, mert ő meg tud szólítani bennünket magyarul, magyar nyelven, és meg tudja szólítani a különböző nemzeteket és népeket a saját anyanyelvükön. Ezért legyünk hálásak a mi Urunknak, Istenünknek. Testvéreim, nyári gyermektáborainkat hirdetem, és bátorítalak, buzdítalak bennőtöket, illetve gyermekeiteket, unokátokat az ezen való részvételre. A konfirmációi korosztályig 2014. július 7-e és 12-e között lesz táborunk Móron. A tábornak a költsége 25 ezer forint. Tegnap presbiteri gyűlésen beszéltünk arról, hogy ne legyen ez az összeg riasztó egyetlen egy család számára sem. Ha két vagy több gyermek érkezik, akkor ennek bizonyos mértékben kedvezményesebb részét lehet befizetni, de azt kéri a presbitérium nagyon határozottan általam most, hogyha valakinek az lenne az akadálya, hogy anyagilag megterhelő ez az összeg, bátran szóljon jelen esetben nekem, a lelki pásztornak, és megtaláljuk a módot, lehetőséget arra, egészen bizonyosan, minden szégyenérzet nélkül, hogy minden gyermek eljuthasson ebbe a táborba. Ugyanígy ajánljuk a napközis táborunkat, amely augusztus 21-e és 23-a között lesz majd Pomázon. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor bűnbánati estét tartunk Pomázon, 19 órakor kezdődik énekkari próbánk. Kedden 18 órakor bűnbánati esténk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, és Bibliaolvasó kör alkalom is lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bűnbánati esténk lesz Pomázon, 19 órától a gyermektábor szolgálóinak a megbeszélése lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor bűnbánati estét tartunk Csobánkán, pénteken 6 órakor Pomázon, 19 órától ifjúsági bibliaóránk lesz, melyre a mai napon konfirmáltakat is meghívjuk, és az előző években konfirmáltak pedig egy kis agapéval készülnek majd. Az azt jelenti, hogy ilyenkor szoktunk sütni egy kis szalonnát, hogyha jó idő van, vagy egyebet. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy jöjjön. Annyi a feladat, hogy a kicsit az asztalokat elő kell készíteni, meg a tüzet megrakni, hogy így fogadjuk a most konfirmáltakat. Szombaton 17 órakor presbiter testvéreink és családjaik részére egy kis közös alkalom lesz Pomázon, a gyülekezeti házban. Szeretettel hívjuk erre presbiter testvéreinket és szeretteiket. Jövő héten vasárnap, pünkösd vasárnapján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Pünkösd hétfőjén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, közöttünk szolgál Bobok Ágnes, negyed évfolyamos teológia hallgató, aki egészen messziről érkezik hozzánk, gönci születésű, és Budapesten tanul. Ugyanígy a 10:30-kor kezdődő istentiszteletünkön Pomázon, ahol úrvacsorai közösség is lesz, teológiai hallgató testvérünk szolgál közöttünk. Pünköst hétfőjén alkalmunkon megkereszteljük Gáspár Natasát Pomázon és Tóth Regő Botondot Pomázon. Kedves testvérek, a hirdetésekkel istentiszteletünk végéhez is elérkeztünk. Záró énekünket keressük meg, a 295. dicséretünket, első verszakát énekeljük el. Türelem és igazgatás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.